Nagyon sokáig nem is értették az egészet, hogy akkor hányadán állunk az atomokkal, de ugye ezekben az években történt a fotonnak a felfedezése, amiket a szünet előtt meséltem, és ezekben a forradalmi években megkérdőjeleztek emberek olyan gondolatokat is, amiket korábban úgy tűnt, hogy nincs értelme megkérdőjelezni, és volt egy Niels Bohr nevű fizikus, aki előállt egy elmélettel, amivel a hidrogén atomnak, a legegyszerűbb atomnak a színképét sikerült megmagyaráznia. Miért azt mondom, hogy a hidrogén atom a legegyszerűbb atom? Azért, mert csak egy elektronja van a hidrogén atomnak. Csak egy elektronja van, és ezért az elektronok nem zavarják egymást. A hidrogén atom durva rajza, itt van egy mag, és körülötte egy szem elektron. Amit persze tudjuk, hogy nem így néz ki, de én is lusta vagyok most, meg még nem akarok előre szaladni, hogy hogy is kéne ezt igaziból lerajzolni. Niels Bohr tehát fölírta a hidrogén atomra a newtoni mechanika egyenleteit, amit ezt Rutherford is megtett, de ő kiegészítette valamikkel, amiket kvantumfeltételeknek nevezett el. Azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy kis méretekben a természet furcsán viselkedik, és nem engedi meg, hogy akármilyen pályák megvalósuljanak ebben az egész mozgásban. És azt mondta, hogy csak azok valósulhatnak meg, amiben az elektron tömegének, a sebességének és a pályasugarának a szorzata az egész számú többszörös a H/2π-nek. Azt mondta, hogy ezek a megengedettek. Az N egy tetszőleges pozitív egész szám. A H a Planck állandó. Ez az MVR pedig az elektronnak a tömege, sebessége meg a pályasugara. Be is indexelem, ki is lehet számolni, hogyha ezt hozzátesszük a mozgásegyenleteket, hogy az N-edik pályán milyen pályasugár, meg keringési sebesség, meg ilyesmi jön ki ebből. És ebből Bohr egy kicsit hosszabb levezetéssel, amit elvileg meg tudnánk tenni, csak én sajnálom rá az időt, akit érdekel, szorgalmi feladatként a jegyzetben megnézheti, mert ez le van vezetve a jegyzetben, kiszámolta, hogy az n-edik pályán tartózkodó elektronnak az energiája mínusz E0 per N négyzet kell legyen. Ezek tehát a megengedett állapotok. Az elektron tehát, ha egy ilyen állapotban tartózkodik, akkor nem sugároz, hanem a sugárzás az annak köszönhető, hogy az M-edik pályáról átmegy az N-edik pályára, akkor eközben csökken az energiája, hát feltéve, hogy az M az nagyobb, mint az N, és az energia különbséget sugározza ki. Tehát a sugárzás a H-szor nő, tehát a kisugárzott foton, a kisugárzott fotonnak az energiája, az nem lesz más, mint az EM mínusz az EN. Tehát E0 szorozva 1 per N négyzet mínusz 1 per M négyzet. Kijött Niels Bohrnak ez a számolás, és ide N és M helyébe különböző egész értékeket beírva megadott frekvenciákat, azaz megadott hullámhosszakat kapott, és visszakapta a hidrogénatomnál kimért hullámhosszakat. Tehát egy ilyen csőben izított hidrogénatomoknak kimérték a hullámhosszait, Niels Bohr meg ebből az elméletéből meg tudta magyarázni ezt az egész jelenségkört, ami itt van. Tehát meg tudta mondani, és tényleg ott és csak ott voltak a hidrogének színképvonalai, ahol volt olyan NM egész számpár, amivel ezt, kiszámolta. A Bohr meg is mondta, hogy ez az E0 lesz, hogyan függ a Planck állandótól, fénysebességtől, ilyesmitől. Aki akarja, végig bingyúkázza a levezetéseket, az vagy megnézheti a jegyzetben. Én ezt nem nézném meg, nem írnám föl, hanem csak a számszerű végeredményét adom meg az E0-nak, azért, hogy lehessen vele számolni, vagy gyakorlaton számolnak ilyeneket. Azt mondom, hogy az jött ki, hogy az E0 az 13,6 elektron volt, és egy elektron volt, az pedig nem más, mint 1,6×10⁻¹⁹ joule. Na most itt egyszer két dolgot is mondtam. Mondtam az egy elektron voltot is. Ugyanis az atomfizikusok hamar leszoktak arról, hogy az ilyen nagy méretekben használatos energiaegységeket használják. Látszik, hogy a joule-t nem nagyon érdemes használni, és mondjuk az akkoriban használt energiaegységet se érdemes használni. Miért? Mert joule-ba kifejezve, ha valaki visszalapozza a szünet előtt kiszámoltakat, ott is mindig ilyen 10⁻¹⁹ joule nagyságrendű energiája volt a fotoelektronnak, és a többi. Tehát érdemesebb ilyen kis egységet használni, és az atomfizikában az elektron voltot használják. Elektron volt, ez az az energia, amennyi energiát felszed egy elektron, ha egy volt feszültség különbséggel gyorsítjuk. Ez számszerűen az elektron töltésének a száma, amit van, nem véletlenül. És elektron voltba kifejezve ilyen szépek az egységek. Például a hidrogénatom ionizációs energiája 13,6 elektron volt. Mindjárt elmondom, hogy ez miért ionizációs energia nevű. Ez az egész. Vagy ha az előző példákat végig számoltuk volna, akkor látnánk, hogy a látható fény fotonjai egy-két, esetleg két és fél elektron volt körüli energia. Tehát olyan jó számok vannak, ilyen kényelmesen kell, könnyű róluk beszélni. Hogy mit tudom, ez a foton 1,8 elektron volt energiájú. És az atomfizikában ezért elterjedt az elektron voltnak a használata. Igen. Azzal vagyok adós, hogy ez miért mondom, hogy ionizációs energia, ez a 13,6 elektron volt. A következő miatt. Ezt az EN-et, az N-edik színnek az energiáját szokás egy ilyen függőlegesen fölrajzolt energia létrára fölrajzolni. Ahol itt a teteje fele rajzoljuk a nulla szintet, hiszen jól látszik, hogy ez mind negatív. Ide lerajzolom a mínusz E0-ás szintet, ez felel meg az N-egyenlő 1-es állapotnak. Ha N-egyenlő 1-et beképzelünk ide, az mínusz E0-án van. Ez a legalacsonyabb energiájú állapota a hidrogénatombeli elektronnak. N-egyenlő 2-nél, ugye itt vagyunk mínusz E0/4-nél, N-egyenlő 2-nél. És ahogy emelkedik az N, úgy egyre inkább sűrűsödik, de pozitívvá nem válik az energia. A negatív energia ugye azt fejezi ki, hogy kötve van az elektron. Be kell fektetnem ezt az energiát, hogy nulla energiájúvá, azaz szabaddá tegyem az elektront. És alapból az elektronok leülnek a legalacsonyabb energiaszintre, tehát ezt az energiakülönbséget be kell fektetnem, hogy kiszakítsak egy elektront a hidrogénatomból. Tehát az alapállapotú hidrogénatomból az elektron kiszakításához 13,6 elektron voltra van szükségem, ezért ez ionizációs energia nevű ez a dolog. És így sikerült ezt a jelenséget, a hidrogénatomnak a színképét megmagyarázni ezzel a feltételezéssel, tehát, hogy nem akármilyen pályák képzelhetők el, hanem csak a meghatározott kvantum feltételnek eleget tevő pálya. Nagy sikert hozott ez Niels Bohrnak, el is határozta, hogy inkább fizikával fog foglalkozni és nem focizni, mert amúgy Niels Bohr különben egy jó amatőr focista volt, mert ez persze hülyeség volt, igaziból mindig is fizikával akart foglalkozni, mert azt jobban élveztem, mint a focit, de különben egy jó, azt hiszem még a dán válogatottban is focizott annak idején ez a Niels Bohr. Úgyhogy minden esetre elég nagy sikert hozott neki ez az elmélet, Csak két baj volt. A bonyolultabb atomokra nem sikerült alkalmazni az elméletet. A másik pedig az, hogy nem értették, hogy mi az oka ennek az egésznek. Honnan jön az a kvantumfeltétel? Miért áll fönn az a kvantumfeltétel, ami ott van az M-szer, V-szer, R-egyenlő N-szer, H-per 2π? És elkezdték vizsgálni ezt a fizikusok ezt az egész gondolatkört, és furcsa következtetésekre jutottak. Ebből lett az úgynevezett kvantummechanika. Aminek itt, ebben a bevezető kurzusban én csak nagyon az alapjait tudom, a felszínét tudom karcolni, de azért valamit mégis meg tudok abból mutatni, mert a mai napig is úgy gondoljuk, hogy a világot igaziból a kvantummechanika írja le, tehát az elemi részecskéknek meg ilyesminek a mozgását. A következő volt a gondolat, az egyik, ami a kvantummechanikához vezetett. Fölírták a Bohr-féle kvantumfeltételt, és egy picit átrendezték. Két pi-vel beszoroztak, M-szer V-vel leosztottak. Két pi-szer R egyenlő N-szer H per M-szer V. Jó, ez csak egy matematikai trükközésnek tűnik. Igen ám, de ez a két pi-szer R, ez valójában nem más, mintha tényleg így komolyan veszük ezt az elektronpályát, mint ennek a pályának a kerülete. A H per M-szer V az pedig nem más, mint az elektronnak a Dobroli hullámhossza. Ez azt jelenti, hogy a pályakerületbe egész számosszor fér bele a hullámhossza az elektronnak. Egyből bevillant nekik az, többeknek egyszerre, nem is tudjuk megmondani, hogy kitől származnak ezek a gondolatok, egyből bevillant az, hogy ez álló hullám jelenséget ír le. Csak nem egy egyenes kifeszített húró, hanem egy ilyen körön. Tehát, na most kell ügyesen rajzolnom, hogy egész számosszor férjen bele. Sikerült. Tehát például az N egyenlő 3-as esetben a Dobroli hullámhossz egész számosszor N-szer férjen bele ebbe az egészbe. Innen jött az, hogy ez az egész, amit itt a mai órán beszéltem, és persze ez jóval bonyolultabb volt, 10-20 komoly kísérletet végeztek el mindenféle körbe, csak ugye nincs idő ezeket ismertetni, hogy valamiféleképpen a kvantumfeltétel, a Bohr-féle kvantumfeltétel mögött álló hullámok vannak. És a megengedett állapotok, azok az álló hullám állapotok. Ez egy kicsit megnyugtatta a fizikusokat, hiszen a makroszkópikus fizikában is az álló hullám állapotok ugye kitüntetettek. Ezt beszéltem, amikor ugye a bolondságokat mondtam, tehát nem tudom, a hallgatóságban hányan énekeltek otthon a fürdőszobában, hogy álló hullámokat csináljanak. Ha nem, akkor még itt az ideje, az egyben egy kvantummechanikai modellkísérlet is lehet, hogyha énekelnek a fürdőszobában, és eltalálják az álló hullám frekvenciákat, azokat kitünteti a természet. És végül is egy hosszas vajudás után megszületett a kvantummechanika, ugye a 910-es, 20-as, 30-as években. Nem rendelhetünk egy nevet hozzá, legalább 8-10 embert kéne említeni, aki mind-mind valami lényegeset tett hozzá. Az előbb említett Planck, Bohr, Rutherford, aztán Heisenberg, meg egy csomó más, úgyhogy itt most a történeti útról le is térnék. Ennyit a történeti útból megmutattam, hogy látszik, hogy a természet kényszerítette ki azt, hogy olyan furcsa dolgokra jussunk a kvantummechanika kapcsán, mint amit itt felrajzolok ebbe a táblázatba. A klasszikus fizika és a kvantummechanika világképét vetném össze most egy ilyen nagyon egyszerű táblázatban. A klasszikus fizika azt mondja, hogy egy részecskének a mozgását azzal írom rá, hogy megadom az RT függvényét, a helyidő függvényét. Ezzel szemben a kvantummechanika azt mondja, hogy nincsenek is részecskék. Ilyen szétoszlott felhőt, egy sűrűségfüggvényt adhatok csak meg, hogy minden részecskének a hullámfüggvénye hogyan oszlik meg, ezt hagyományosan görög nagy pszivel jelölik. Egy pszi RT függvényt. Ugye ha Z lenne itt, ZRT, akkor mindenki rá is menne, hogy ez egy hullámfüggvény. Hát én most pszivel jelölöm, mert történetileg a kvantummechanikai hullámfüggvényt azt így szokták jelölni. Aztán például a klasszikus fizikában a sebességet ugye a dr per dt adta meg. Ez volt a klasszikus fizikai összefüggés. A kvantummechanikában azt mondták, hogy a sebességnek sincsen nagyon konkrét értéke, az is egy ilyen szét, hol itt ennyi, ott annyi, de úgy kell kiszámolni, hogy ha mégis valamit a sebességről mondani akarok, a hely függvényében más és más a sebessége, mert egy hullám így gyorsan megy ott meg lassan, tehát ez nem olyan egyértelmű, valahogy így lehetne fölírni, hogy d psi per dr. A hullámfüggvény helyszínti deriváltja osztva a test tömegével. Valahogy így néz ki a testnek a sebessége. Ne tessék megijedni, ne fogunk ezzel számolni, az túl sok, csak úgy a jellegét szeretném megmutatni. Aztán, ami a klasszikus fizikában nem is volt kérdés, hogy itt van az R. Az itt már kérdés, hogy na de akkor milyen helyet, hol van az elektronom? Mit mondhatok arról? A kvantummechanika azt mondja, hogy a részecskéknek csak megtalálási valószínűségük van. A pszi abszolút érték négyzet mondja meg. Ha valahol nagy értéket vesz fel a hullámfüggvény, ott nagy valószínűséggel találom meg a részecskét, de nem mondhatom, hogy itt van, hanem ilyen valószínűségi jelleggel tudom ezt csinálni. A klasszikus fizikában ennek nincs megfelelője, ott van a részecskének helye, punktum, itt van. Kvantummechanikában ilyet nem mondhatok. Aztán a klasszikus fizikának az alapegyenlete, az F egyenlő M-szer A, amiből ki tudjuk számolni, hogyha ismerem az R nullát, akkor később hogyan mozog a részecske. Ez a newtoni mechanika. A kvantummechanikának az alapegyenlete a Schrödinger egyenlet, ami sajnos túl bonyolult ahhoz, hogy egyáltalán fölírjam, ez felel meg az F egyenlő M-szer A-nak. Ennek segítségével, ha én tudom egy T0 időpontban a hullámfüggvényt, akkor ki tudom számolni a későbbiekben a hullámfüggvényt. Na, ilyen számításokat nem tudunk végezni idő meg matematikai alapok hiányában, hanem a hátralevő időben egy picit majd demonstrálom ezt néhány számítógépes szimuláción, mert a számítógép meg tudja közelítőleg oldani elég gyorsan a Schrödinger egyenletet, legalábbis egyszerű esetekben, és akkor mégiscsak valamilyen képünk lesz erről, és most leporolom egy kicsit a kezemet, amennyire tudom, hogy ne legyek nagyon krétaporos, mielőtt leülök a billentyűzethez. És a hátralevő pár percben ahelyett, hogy én rajzolgatnék, fogtam egy programot, ami ezt a Schrödinger egyenletet megoldja, és megmutatom, hogy a kvantummechanika mit mond arról, hogy hogyan is viselkednek a részecskék. Valójában, tehát amiket részecskének nevezünk, azok mit csinálnak. Ezen az ábrán nézzük meg, hogy mi látható. Nem magyarázom el az összes jelölést, itt nagyon sok mindenben van. Itt a felső harmadában az ábrának egy energialétre van, a különböző lehetséges energiaszintek, a különböző álló hullám állapotoknak az energiaszintjei vannak itt. A középső fertályban a pszi abszolút érték négyzete van. Ez azt jelenti, hogy ez az állapot egy olyan, hogy itt középtájon található a részecske az esetek többségében, néha itt, nagyon ritkán itt az egérkurzort figyeljék, azzal mutogatok, nagyon ritkán itt található a részecske. A lenti ábrát azt nem magyarázom meg, a lenti, mondom, hogy mit jelent, de nem fogunk vele foglalkozni, az ennek a hullámfüggvénynek a fázisát fogja mutatni, ugyanis a hullámfüggvény egy komplex értékű függvény, tehát a komplex számnak a fázisszögét mutatja, ne foglalkozzunk vele, csak a kíváncsiak kedvéért mondtam, hogy mit is jelent, mi a két felső harmaddal foglalkozunk. Megkérhetem én a számítógépet, hogy ide mondjuk leteszek egy kis Gauss görbét, nézzék itt a középső tartományba, ez megfelel annak, hogy megfogok egy elektront, és oda leteszem ebbe a pontba. Tehát a hullám függvénye egy pont közelében vesz föl nagyon nagy értékeket, hétköznapian mondva, tudom, hogy itt az elektron, mert oda tettem le. És elengedem az elektront, és megnézem, itt be van pipálva ez a stopped checkbox ezen. Most nem telik az idő, én most beavatkozok ebbe a modellbe, és oda teszem a hullámfüggvényt, ahol akarom, elengedem, megnézzük, hogy mi történik. Hopp, egy pillanat alatt szétoszlott, és az egész térrészben szétoszlott a hullámfüggvénye. Na álljunk meg, ez így nekem nem jó. Túl gyorsan történt. Miért? Nagyon pici volt a részecske tömege. Nem lepődünk meg, hogyha nagyobb tömegű részecskét veszek, akkor annak a szétoszlása lassabban megy, a nagyobb tömegű részecskének nagyobb a Dobroli hullámhossza, és akkor lassabban oszlik szét. Most felhúztam a részecske tömegét maximum, és elengedem. Meg tudták figyelni, hogy hogyan oszlik szét ez a részecske? Inkább előről újra benyomom. Nézzék, hopp! Azért látszik, hogy szépen lassan szétfolyik ez a részecske ebben az esetben. De még ugye mindig ez olyan, mintha egy nagyon erős mikroszkópban néznénk a mikrovilágot. Mondani se kell, az én hullámfüggvényem is szétoszlik, csak én olyan nagy tömegű vagyok, nem azért, mert egy kicsit el vagyok hízva, hanem még egy szúnyog is túl nagy tömegű ahhoz, hogy ez kimutatható legyen. Az ilyen nagyméretű tárgyak, mint mondjuk egy porszem, vagy egy szúnyog, azoknak a hullámfüggvénye kimutathatatlanul lassan oszlik szét, de az elektronoké, azok nagyon gyorsan szétosztó hullámfüggvények. Na most az volt a baj, hogy nagyon hamar szétosztott ez a hullámfüggvény. Nézzünk egy másik dolgot ezzel. Az volt ideírva, hogy harmonikus oszcillátor, tehát harmonikus rezgőmozgást modellezek. Ez a görbe, az energiagörbe a felső harmadba, ugye az x négyzettel arányos energiagörbe, tehát hogyha egy elektront egy pici rugóra rátennék, és engedném, hogy menjen, akkor a kvantummechanika azt mondaná, hogy ez az elektron így rezegne. Nézzék csak! Néha az elektron hullámfüggvénye újra összeáll. Nem sikerült Most elkezdett összefolyni a hullámfüggvény, egy pillanatra összeáll, aztán megy ide-oda. A hullámfüggvény középvonala átlagosan a részecske, szép, szabályos, harmonikus rezgőmozgást végez. Na ez jön ki ebből a Schrödinger egyenletből, amit nem írtunk föl. Tehát kijött az, hogy a Schrödinger egyenlet a hullámfüggvény középpontját épp a Newton törvényeknek megfelelő módon mozgatja. Az jön ki. Csak erre az egészre rárakódik a részecskéknek ez a furcsa szétmaszálódása. Hihetetlen? De így van. Az is kijött, hogy a különböző energiájú saját állapotokba, ha beletesszük, tehát ezek az álló hullám állapotok, meghatározott módon, akkor a hullámfüggvény nem oszlik szét, nem haladó hullám lesz, hanem álló hullám. Ezek azok az állapotok, amik a Niels Bohr-féle kvantumfeltételnek a hidrogénatomban megfelelnek. Na persze, a hidrogénatomban nem x négyzetes, hanem 1 per x négyzetes a törvény, vagy 1 per x-es, bocsánat, a potenciális energia helyfüggvényében. Ott konkrétan az állóhullám állapotok máshogy fognak kinézni, lesznek ilyen sűrűsödési, ritkulási helyi, de ki lehetett számolni ezt az egészet, és kijött az, hogy ez így alakul ki. És még számtalan érdekes dolog kijött, ami közül néhányat mutatnék csak be ennek a programnak a segítségével, ami talán furcsa. Például az egyik jelenség a következő. Ide leteszek két potenciálgödröt, vagy úgy is lehet mondani, hogy egy gödör közepén fölhúzok egy falat, és a gödör egyik oldalába oda teszek az elektront. elengedtem az elektront, nézzék csak, eleinte megmarad az elektron a jobb oldali gödörben, és a hullám függvénye csak a jobb oldali gödörben, ide-oda verődik az elektron, úgymond, hát valójában a hullám függvénye szétoszlott. De az az érdekes, hogy emiatt a hullámfüggvény szétoszlás miatt egy picit átlóg ezen a falon a hullámfüggvénye, és a túloldalon is az idő függvényében egyre jobban megjelenik a hullámfüggvény. Úgy nevezik ezt a jelenséget, hogy alagút effektus, minthogyha ebben a gátban egy alagút képződne, és lassan átcsordogálna az elektron hullámfüggvénye a szomszéd falba is. Ez nagyon furcsa jelenség, ugyanis az elektronnak nincs annyi energia, hogy átmássza ezt a falat, helyette, mintha lukat fúrna ebbe a falba, és megjelenik a túloldalon. Most már szépen egyre nagyobbak ezek a hullámfüggvényértékek, azért nem túl nagyok, mert túl nagy tömegű. Nézzék, ha egy kicsit lecsökkentem a részecske tömegét, akkor ez a jelenség felgyorsul. A kis tömegű részecskékre ugye a kvantum hatások azok jóval erősebbek, és bekövetkezik az, hogy egy idő múltán megjelenik a túloldalon. Ezt alagút effektusnak nevezik. Ez egy kicsit furcsa, ha nagy léptékben ez működne, akkor ez úgy jelentkezne, hogyha elég sokat futok neki a falnak, előbb-utóbb a túloldalon megjelenek. Meg lehet ezt próbálni, csak ugye mi túl nagy tömegűek vagyunk, és a hullámfüggvényünk csak egy picit lóg lát a túloldalra. Tehát azt hiszem, hogyha másodpercenként egyszer megpróbálna az ember, akkor is az univerzum élethossza alatt is egy milliómodnál kisebb lenne az esély, hogy egyszer átmegyek így a falon. Tehát nem nagyon érdemes próbálkozni. Viszont az elektronok ezt állandóan megteszik. Például, amikor egy villanykapcsolóba két fényfelületet összeérintek, de nem összehegeztek, akkor ott valójában egy nagyon kicsi rés van a két fém között. Az, hogy át tudnak ugrálni az elektronok, az az alagút effektusnak köszönhető. Mert az elektronok szétkentsége már a nanométer nagyságrendben van, és az, hogy működik a villanykapcsoló, az például a kvantummechanikának egy ilyen furcsa bizonyítéka. És alkalmazva ezt a furcsa kvantummechanikát a hidrogénatom problémájára, az derült ki, hogy a hidrogénatom, ami persze nem egy ilyen egydimenziós rendszer, mint amit eddig mutattam, hanem egy háromdimenziós rendszer, a hidrogénatom esetén is megtalálhatók azok az álló hullám állapotok, amik leírják, hogy milyen állapotokban lehet ez a rendszer. És ezt próbálja ez a program megjeleníteni, ezeket az álló hullám állapotokat, és az derült ki, hogy ezek az álló hullámok persze ilyen kvantum számokkal jellemezhetők. Igen. Kvantum számokkal jellemezhetők, amit a következő órán fogunk részletesebben megnézni, hogy mik is ezek a kvantum számok. De megadható az, hogy melyek azok az álló hullám állapotok, amik egy hidrogénatom belsejében előfordulhatnak. És ha le akarnám rajzolni a hidrogénatomot, akkor nem ilyen köröcskékkel, hanem mondjuk valami ilyesmivel kellene lerajzolnom. Ugyanis az elektronnak a hullámfüggvénye az a másodperc tört része alatt annyira szétmosódik, hogy az atomnak a 10^-10 méteres nagyságrendű térfogatát teljesen kitölti, csak különböző sűrűségű a különböző helyeken. Na ezt jeleníti meg ez az ábra, amit itt fölmutattam. Tehát, hogyha én jó ábrát akarnék rajzolni az atomokról, akkor ilyen piskótákat, meg palacsintákat, meg ilyen köröket, meg ilyesmiket kellene rajzolnom, hát azt ugye nehéz. És ezért a hétköznapi életben sokszor még mindig ezzel a nagyon megtévesztő képpel ábrázolják az atomokat, hogy középen a mag, körülötte meg, mint a bolygó, a nap körül úgy kering az elektron. Na hát ez nincsen. Nincsenek ilyen elektronpályák, hanem ilyen szétmaszatolódott állóhullám állapotok vannak. Olyasmi kicsit, mint a dob felszínéről, amiket mutattam, hogy itt nagyobb, ott kisebb a pszi abszolút érték négyzet. Tehát azért van struktúrája az atomnak, nem teljesen véletlenszerű benne az elektron felhőnek az elhelyezkedése, de nem tulajdoníthatunk nekik ilyen pontszerű elhelyezkedést. Hát ide vezetett a fizika, és ezt mondom, nem a fizikusok találták, hanem a természet kényszerítette, hogy így gondolkozzunk. Az az érdekes, hogy számtalan kísérlet azóta bebizonyította, hogy tényleg ilyen a világ. És ezen alapul az egész atomfizikánk, meg az egész magfizikánk, és hát ezt folytatom majd a következő órán, de a mai előadás ideje letelt, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, folytatjuk majd 2 hét múlva.